Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Különleges helyszínről idézőben jelentkezünk most be, a Pugac puszta. De azt nem mondom, hogy a kellős közepén, de itt a szélén ülünk Tóth Endre úrral, aki egy olyan utazáson vezetett bennünket végig, ami minden tekintetben élményszerű volt, az is, amit láttunk, de engem leginkább az ragadott meg, ahogy eltetszett mondani, mindazt, amit mi láttunk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatók nevében is, és arra kérem, hogy egy pár gondolatban mutatkozzam be a hallgatóknak.
Én is szeretettel köszöntöm a kiskunhalasi hallgatókat, a rádiónak a munkatársait és mindenki, aki ezt a műsort szeretettel hallgatja. A Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa vagyok, én már 30. éve, hogy itt vagyok. Előtte 12 évig tanár voltam, és a munkahelyemen, ahol dolgoztam, a Kecskeméti Mátyás Király Általános Iskolában, az országban elsők között úgynevezett környezetvédelmi oktatóközpontokat hoztunk létre. A biológia szakos kollégával csináltuk ezt a munkát, és a gyerekeket a akkoriban újjáéledő környezet tudatos szemléletre próbáltuk nevelni. Külföldről, Angliából, Németországból érkeztek be különböző pedagógiai módszerek, amelyek a gyerekek olyan oktatási anyagok, amelyekkel a gyerekek figyelmét rá tudtuk irányítani a környezet tudatos magatartásra. Nem csak a természetvédelemre, hanem az, hogy hogyan éljük meg a mindennapjainkat. A végzettségemre nézve földrajz turizmus szakos tanár vagyok, és ebbe a munkába, tehát pedagógiával 12 évig foglalkoztam. A munkahelyem, amit említettem, a Mátyás Király Általános Iskola 200 méterre volt a Kiskunsági Nemzeti Parktól, az igazgatóságtól, és abban az időben a nemzeti parkokban is kerestek környezeti nevelőket, illetve olyan munkatársakat, akik a szabadidős programokkal foglalkoznak, vagy az ifjúsággal, vagy különböző turisztikai programokkal. Akkor igazgatónak, dr. Iványusi Szabó Andrásnak a hívására átcsábított bennünket a Kiskunsági Nemzeti Parkba Gili Zsolt kollégámmal. Ment egy évvel 93-ban, én pedig 94-be kezdtem meg ott a munkát, és nagyon jó közegbe kerültünk, hiszen nyitottak volt az akkori vezetés ezekre a újdonságokra, a környezeti nevelésre, mert rájöttek arra, hogy a jövő generációjának is csak úgy tudjuk átadni ezeket az értékeket, hogyha bemutatjuk, és nemzeti parkba kerülve sikerült olyan módszertani és egyéb oktatási formákat kidolgozni, amit azután mai napig is használunk, érvényesíteni tudunk a bemutatásban, ismeretterjesztésben és az ökoturisztikában.
Irigylem a hajdani diákjait, mert abból és ahogyan elmondta itt a vezetés közben az ismereteket, hát szerintem megelevenedett előttem minden, amit láttam. Valahol kezdjük ezt az ismertetőt a legelején. A visszafelé úton tetszett egy pár gondolatot mondani a puszta múltjáról. Hogy kezdődött ez, és mit kell erről tudni?
A Duna-Tisza közén hatalmas kiterjedésű területek voltak, de nem csak a Duna-Tisza közén, hanem az egész Nagyalföldön, és hát ha nagyon visszamennénk a történelembe, nem is tudom, hogy hol kezdjem, de ez mindig is a nomád állattartásnak a színtere volt. Most, hogy a részletekbe bemennénk, a nomád állattartás vagy a honfoglaláskori időszakot, hogyha felidézzük, akkor teljesen más természeti kép fogadta az ide érkezőket. Honfoglaló magyaroknak egy ideális terület volt ez a letelepedésre is, a nagy arányú állattartásra. Ha a történelembe ugrunk egy kicsit, akkor ugye már a 12.-13. században kezdtek kialakulni az első Árpád-kori települések, és itt a Duna-Tisza közén azt mutatják ezek a archeológiai föltárások, hogy bizony ez egy nagyon gazdag kultúrvidék volt, mert a honfogláskori előtti népeknek is a nyomait megtalálják itt a régészek, de ugyanúgy a honfogláskori időszaknak is a leleteit megtalálják. Tehát ami azt bizonyítja, hogy szerettek itt élni az emberek, és megtalálták azokat a kötődést, meg életmódot, amivel itt meg tudtak élni, és gyakorlatilag a fordulópont, ami egy nagy fordulópont volt a tatárjárásnak az időszaka, amely ezt a település struktúrát tönkretette. Kiváló régészek vannak, mint Rossa Szabolcs is, a kis Katona József Múzeumnak az igazgatója, aki ebbe a témába belásta magát, és egy egészen más múltat idéző képet fest elénk, hogy milyen gazdag volt ez a múlt. Egy a lényeg, hogy a tatár járás ezt teljesen tönkretett, az Alföldön óriási pusztítást végzett, a település rendszer soha nem tudott regenerálódni, és elvadult puszták keletkeztek, hát mi ezt úgy szoktuk mondani, hogy pusztásodás, de gyakorlatilag lakatlan területek keletkeztek, és ez a puszta szó a magyar nyelvben jelent egyrészt egy növény vagy egy növénytársulás nevét, egy lakatlan területet is, illetve hát régen későbbiekben egy közigazgatási egységnek is a megjelölésére szolgált. A törökök időszak előtt időszakra sem tudott teljesen regenerálódni ez a terület, viszont arra alkalmas volt, hogy Alföldön az a nagy arányú állattartás gyökere tudjon verni. A krónikákból tudjuk, hogy több ezer állatot hajtottak, nem csak a Hortobágyról, hanem a Duna-Tisza közének minden régiójáról, nyugati piacokra, meg Dél-Olaszországba. És ez a tevékenység alapozta meg azután az itteni jólétét a közösségeknek, mert nem csak egyénekről beszélünk, hanem inkább itt közösségekről beszélünk, és itt kiemelném a kunokat is, amelyek a Duna-Tisza közének egy részét benépesítették, hát úgy, mint Kiskunhalasnak a környékét is, és hát ezekből a településtörténetekből, meg tájleírásokból, tájhasználati módokból tudjuk azt, hogy a puszta, mint lakóhely, gazdasági egységé milyen fontos volt az embereknek a számára. A vagyonfelhalmozódásra is gondolok itt, hiszen a kunok így tudták magukat megváltani. A pusztának a története egy több évszázados folyamatra tekinthetünk vissza, amiben az állattartás, a tanyasi gazdálkodás mind-mind nagyon fontos szerepet játszott. Az újranépesedése a területeknek, gondoljunk csak arra, hogy a 17. század végén, illetve a 18. század elején Mária Terézia korában az 1740-es évektől indultak be ezek a betelepülések, és akkor már a svábok, a betelepülő jászok, kunok kezdték termőterület, vagy a gyepeket, ősgyepeket, legelő területeket a maguk uralma alá hajtani, és a földművelést vált meghatározó az emberek életében. Így hát a település rendszer is egyre inkább fejlődni kezdett, és egyre kisebb természeti területek maradtak fenn. Ugye itt Bugaszon is vagyunk, Bugasz története is összefügg ezzel a társadalmi folyamattal, meg ezzel a mozgással. Itt ez azért maradhatott meg így egybe, mert Kecskemétnek a birtoka volt ez, tehát apránként vásárolta, föl egy időbe bérelte, de az első világháború ideje teljes egészében megszerezte a tulajdonjogát, de jól sáfárkodott a talentumával Kecskemét, és így ez is hozzájárult ahhoz a tanyasi gazdálkodás, az állattartás, illetve a fakitermelés, hogy ezekről a pusztákról is gazdasági haszon szerezzen. Később pedig hát a kitelepülésnél fontos szerepe volt neki. Ugyancsak, hogyha a tájtörténetet idézzük föl, a túllegeltetés, illetve a túlzott erdőirtások hozzájárultak a homokviharokhoz, és az már egy új, a 19. században egy új fejezet kezdődött a homokterületeknek a megművelésében, amikor szőlő- és gyümölcskultúra vált lételemmé ezeken a vidékeken.
Kedves hallgatók, néhány percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat. Tóth Endre úrral beszélgetünk. A Bugacpuszta szélén üldögélünk, gyönyörű környezetben. Rengeteg növény van itt. Az ember azt gondolna, hogy a puszta az egy élettelen valami, de hát ez korán sem így van. Beszéljünk egy kicsit a növényvilágról.
Épp egy túrát fejeztünk be, bár igaz, hogy őszi időszak van, de bármelyik évszakban érdemes homokpusztákat fölkeresni, mert kifejezetten Bugac a homokpuszták világát jeleníti meg. Mi az utunk során egy 6 kilométeres szakaszt jártunk be, és a mai túránknak az volt a célja, hogy egy különleges élőhelyeket próbáljunk meg bemutatni a közönségnek, a résztvevőknek. Bugacpuszta azért különleges, mert így egybe ilyen hatalmas összefüggő homokterülettel már nem találkozunk. Összesen 11 ezer hektár nagyságú, és két részből áll a Bugaci és a Bócsai egységből. Formakincsét is tekintve egy asztalszerű laposabb terület található a homokpuszták vonulata előtt, és délnyugatra, a területnek a délnyugati részén pedig már nagyon szép homokvonulatok találhatók. Ez a formakincs határozza meg tulajdonképpen egyrészt a homokpusztáknak a növényvilágát, mert a talajnak a vízellátottsága, a humusztartalma, azután a talajadottságok nagyban meghatározzák azt, hogy milyen növénytársulásokkal találkozhatunk itt. Duna-Tisza közén több homokterület is található, így a fülöpházi vagy az orgoványi teljesen más karaktert mutatnak a formakincsükben és a növényzetükben is. Bugacon elsősorban ezek a zárt homokpuszta gyepek a jellemzőek. Találunk itt homokész gyeprétet, különböző egyéves fajokkal, azután évelő fajokkal, amelyek hát a szárazságot és a taposást jól tűrik. De ahogy láttuk itt az elmúlt időszakokban, viszonylag nagyon kevés eső esett. Azért botanikai ritkaságokat is tartogatnak ezek a területek, mert hogyha egy néhány héttel korábban jöttünk volna, akkor láthattuk volna az őszi kikericset is, amely az őszi kikericset és a homoki kikericset is. Az utóbbi az egy endemizmus itt a területen, amely csak itt a Duna-Tisza közén fordul elő. Már elnyíltak ugyan a virágok, de hogyha homoki erdőtársulásokba is botanika élményt kerestünk volna, akkor ott is nagyon szép növényekkel találkozhattunk volna, mint a báránypirosítóval, vagy a naprózsával, amely májusban virágzik, a naprózsa a legkisebb fászáru cserjefélénk, de találkozhattunk volna a homoki árvalányhajjal is, pusztánknak az egyik legszebb jelképe, találkozhattunk volna a piros madársisakkal is, amely az árnyas erdőknek az aljának egyik nagyon szép növénye, lila színű növénye. Ősszel találkozhatunk még a homoki vértővel, amely szintén egy érdekes és ritka növénye a társulásnak. Sajnos kései szegfőt most nem volt alkalmunk látni, az inkább a fülöpházi területen fordul elő, viszont a borzaslen az is júliusban bontogatja szirmait, amely szintén a Bugaci pusztának az ékessége. És természetesen hát ne feledkezzünk meg azokról az egyszerű növényekről, mint a tejoltógaraj, vagy a szártalan bábakalács, vagy a mécsvirág, vagy a különböző imolafélék, epergyöngyike félék, amelyek szintén ennek a pusztának, vagy a pillangós virágai, amelynek a gyeptársulásnak a színét és a harmóniáját adják, ugyanakkor a rengeteg hereféréről, vagy lucernaféréről is, amelynek a társulásnak az alkotói, bár ezek közül most ugye az utóbbi szárazabb időben keveset láttunk, de a gombáknak a világáról sem feledkezzünk meg, hiszen itt számtalan olyan növénytársulás van, amelyek kifejezetten kedveznek a gombafajoknak. Itt elmúlt években több gombatúrát is csináltunk, és több mint egy 80 gombafajt sikerült meghatároznunk ebben a csodálatos környezetben is. Az előbb megemlítettem még az erdők élővilágát is. Különleges élményt jelent a látogatóknak, mert természetes vagy természetközeli erdőt, alföldi erdőt ritkán lát az ember, és ilyenkor egy ilyen szép fehér nyarasban végigmenni, és csodálatos élmény, plán amikor az őszi színeket látjuk, a kőriseknek, a nyireknek kibontakozását, illetve a különböző cserjeféléknek az őszi terméseit, mint a vadrózsának, a kökénynek, vagy a galagonyának. Ezek is az erdő színező elemek.
Elhallgatnám még, csak így a növényekről, de kell egy kis zenét hallgatnunk, utána visszajövünk, és akkor egy élővilágnak egy másik részéről fogunk beszélgetni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, Bugac pusztán vagyunk, Tóth Endre úrral beszélgetünk. Növények után jöjjenek az állatok, nem csak a ménes található itt, ami kétségtelenül az egyik leglátványosabb, hanem ezernyi más apróbb, nagyobb élőlény is gazdagítja ezt a vidéket.
Bugaci pusztán járva gyakran találkozhatunk kisebb, nagyobb testű állatokkal. Hát ezek közül, ami nekem a szívem pezeg, az embereknek nagyon közel áll, az űrge. Az űrgéről azt kell tudni, hogy rövidfűvű, legeltetett gyepeknek az egyik kedvenc állata. Gyakran a gyerekek összekeverik a szurikátával, de ilyenkor türelmesen elmagyarázok neki, hogy ez bizony évszázadok óta a magyar pusztának az egyik jellegzetes állata, amely rejtett életmódot él, téli álmot alszik, tavasszal, nyáron kerül inkább az ember szem elé. Ma már fokozottan védett állatnak számít, mert teljesen eltűnt a hazai legelőkről, hát egyrészt már legelőterület is kevés van, de területről is teljesen eltűnt, mert régen tűzzel, vassal írtották, még a mezőgazdaságnak a gépesítése előtt, mert egy gabonatermesztőknek nagyon sok kárt okozott, de ugyanúgy beszélhetnénk a hörcsögről is, amely már teljesen eltűnt. Visszatérve az űrgére, ez egy nagyon szép színező eleme a pusztának, és gyakori állata, nagyon sok ragadozó madárnak a zsákmány állatát. Ez figyelhető meg a pusztán. Itt a kirándulásunk alkalmával megemlítettem a rákosi viperát is, amely Bugasznak egyik kiemelt élőlénye, Natura 2000-es fajról van szó. Időnként a látogató szem elé kerül, de nagyon ritkán találkozni vele. Szerencsére itt egy fajvédelmi program folyik a Kiskunsági Nemzeti Parkban. Évente kihelyeznek bizonyos állományokat, hogy felfrissüljön ez az állomány. Ugye tudni kell, hogy a rákosi viperát Herman Otto fedezte föl egyik barátjával Kőbánya mellett, és innen ered az elnevezése. ez egy elevenszülő kígyó, de a rákosi vipera mellett más fajokat is esetleg megemlíthetnék, ilyen a komok futrinka, a magyar futrinka, amely itt fordul elő csak ezen a homok területeken. Ez a legelterjedtebb területe, ez szintén egy Natura 2000-es faj, és egy dögöket evő bogárról van szó, de nagy élményt jelent, hogyha az emberek látnak madarakat is. Az utóbbi időben a kollégáim több kígyászőjvet láttak itt, szerintük itt is fészkeltek, de tavasszal találkozni átvonuló hamvasréti héjákkal is, vagy megfigyelhetők itt táplálék után vadászó gólyák, vörösvércsék, vagy még parlagi sast is megfigyelhető időnként a területen. Természetesen az erdőben pedig kisebb énekes madarak, széncinke, kékcinege, vagy a szalakóta is megfigyelhető ezekben a puhafás ligetes nyárerdőkben. A rovarvirág közül pedig hát itt egy unikálisnak számít a fűréslábú szöcske, amely az egyik legnagyobb szöcskefaj Magyarországon, és ez a terület legészakibb része az elterjedési területének.
Kedves hallgatók, egy pár percig szünetet tartunk, illetve zenét hallgatunk, és utána visszajövünk még.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, Tóth Endre úrral beszélgetünk, és közben úgy érzem magam, mint Hajdan gyerekkoromban, amikor egy Fekete István regényt volt szerencsém elolvasni, hát volt szerencsém szinte az összeset elolvasni, de nagyon életszerű az, amit láttunk, meg amit öntől hallunk. Sajnos 13 éve körülbelül akkor volt itt egy, 2012-ben volt egy nagy erdőtűz, ami hát alapjaiban rengette meg itt az egyik területet, ezt a bizonyos ősborókást. Lesz ebből valaha valami? Illetve hogyan látja ön a szakemberként ennek a területnek a jövőjét? Nem is annyira a turisztika szempontjából, hanem inkább az élővilág részéről.
A látogatók nagyon szerették az ősborókást, mivel ez egy különleges erdőtársulás, az Alföldön természetes erdőtársulást nem is találni, még a Natura 2000-es élőhelyek között is szerepel a nyáros borókás erdőtársulás, és ennek a különleges élővilágnak a megsemmisülése nagy csapást jelentette a Kiskunsági Nemzeti Park számára, mely nagy összefüggő terület, mint ez a 800 hektáros terület, nem igen akad. Ugyan a szomszédos bócsai terület részünkön is volt egy erdőtűz, ami szintén megsemmisített, de azért még ott találni ilyet. Azért egyedülálló, mert boróka nem mindenütt települ meg. Ugyan kifejezetten egy tág tűrésű növény, és Európában mindenütt jelen van, de általában a napsütötte tisztásokat szereti. Tehát előbb még Észak-Németországban is moréna nyelveken, meg moréna vidékeken is láttam ilyet, de homokvidéken is előfordul, de egy különleges hangulatot teremt, és különleges élővilággal rendelkezik. Ahogy láttuk, a tűz mindent elpusztított, és a területnek a regenerációja nagyon nehéz. Most látjuk azt, hogy teljesen átalakulóban van a terület, mert ugyan néhány borókát látunk, amelyik felcseperedik, de tömeges visszatérését évek óta nem észleljük. Viszont azt észleljük, hogy a spontán benövényesülése a területnek különböző nyárfafajokkal, illetve különböző cserjefélékkel, mint amit meghatározó volt a sóska borbolyának a benövényesülésével, azért biztató jelek vannak, mert ezek a növények elő fogják készíteni azért majd a terepet, meg a természeti viszonyokat elő fogják készíteni magasabb fokú társulásoknak a benépesülésére is, megtelepülésére, mert ahogy láttuk itt a buckák szegélyében, azért látunk tölgyújulatokat, azután nyírújulatokat is, amelyek azért egy pozitív fokban mutatnak. Természetesen a két a peremterületnek, amelyek a homokbuckáknak a szélén vannak, meg a homokbuckák között teljesen mások, ezért de bizakodunk abban, hogy a növényzet egy előbb-utóbb regenerálódik, ha nem is a boróka fogja meghatározni a természeti képet. Tehát ilyen szempontból a berdősülés az egy hosszantartó folyamat, és mindenféleképp újra a tájnak egyfajta karaktert ad. A területen folytak különböző élőhely rehabilitációk is, amelyek azt szolgálták, hogy megpróbáljuk a vízelvezetést, vagy a vízelvezető árkokat betömni, reméljük, hogy ezeknek is sikerül majd a hatása. Látunk itt több olyan tómedret, amelyek hát már évtizedek óta kiszáradtak, és azokat a különböző cserjefélék borították el, de ezeket is élőhelyi rekonstrukciókat hajlunk végre, talán bíz abban, hogy ezeken az élőhelyeken is majd a vipera valamikor megjelenik.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát azt kívánom önnek, hogy nagyon sok ilyen programban legyen még része. Én úgy gondolom, hogy legalábbis én az egész hozzáállásából azt láttam, hogy nem csak minket vezetett, hanem ő maga is újra rá csodálkozott, belegyönyörködött ebbe a világba. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, és további gazdag életet kívánok önnek.
Köszönöm szépen én is, és hát annyit szeretnék még mondani így zárszóként, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai mindent megtesznek azért, hogy ebben az átalakult tájban, ami menthető, az menthető legyen, ezért vannak ezek az élőhelyvédelmi és fajvédelmi programok, amelyek megpróbálják egy-egy ritka élőhelyet, kipusztuló fajt újra visszahozni a környezetünkbe. Köszönöm szépen a figyelmet.
Mi is köszönjük.